Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála. Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, érünk téged, boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbejárására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Ámen.
Kedves hallgatóink, Rorelte Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, köszönjük, hogy velünk imádkoztak, tartsanak velünk a folytatásban is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vérdesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az zene egyesítő és felemelő erejének üzenetével Rómában. Interjú Pater Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés szerzetessel Szent Ivi zarándokútjukról. Az elmúlt héten december 10-én szerdán Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapár vezetésével ökumenikus delegáció érkezett Rómába, amely a szerdai általános kilakatás során találkozott 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a küldöttség tagjával, Dejcsics Konrád bencés atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dejcsics Konrád bencés atyát, aki nem is egyedül jött ide, és nem is akármilyen alkalomra. Rögtön erről kérdezett meg, kedves Konrád atya.
Valójában két szála van ebben a jubileumi évben, pont így a év végén lezáráshoz közeledve a látogatásunknak. Ma este, 10-én este egy koncertre kerül sor az Aventinuson, a Szent Anzelm Bazilikában, amelyet a Római Magyar Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság szervezett, és ezt a koncertet, amelyen tehetség és fiatal magyar zenészek fognak játszani, az Arcus Temporum Pannonhalmi Fesztiválnak a programjából, elkísérte egy ökumenikus zarándokcsoport, akik nem csak a koncerten veszünk részt, hanem azt kísérve elzarándokoltunk az örökvárosba.
Hát akkor ti voltatok, tűnik. Láttam a televízión keresztül a közvetítést, és láttam a főapát, atyát, ahogy jött a Szentatyához, a kiagatás végén, és akkor utána jöttek pásztorok, tehát nem papok, hanem protestáns lelkészek.
Az ökumenikus delegációnknak a vezetője Hortobágyi Ciril főapát úr, és ennek a csapatnak a tagja Fabinyi Tamás evangélikus püspök, és Fekete Károly debreceni református püspök, illetőleg, mivel kultúráról is van szó, ezért Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnak az elnök helyettese, és Erdődi Orsolya a Budapesti Fesztiválzenekarnak a menedzserigazgatója, a főapátság tanácsadója is része ennek a zarándok csoportnak.
Milyen szép dolog, hogy ez a közös pont, a főapátság, a Római Pápai Magyar Intézet, és maga Róma városa meg a Vatikán között éppen a zenén keresztül valósul meg. Hogyan született ez az ötlet? Hogy zenei köteléket fontok, szőttök?
Ennek is két oka van. Azt hiszem, ilyen szerénytelenséggel mondom, hogy a hazai katolikus kultúrában az Arcus Temporum Fesztivál, amelyet augusztus végén rendezünk meg minden évben, most már 21. alkalommal, 3 napon keresztül. Most ez a katolikus kultúrában azt hiszem, hogy az egyik legkiemelkedőbb esemény, a legmagasabb színvonalat képviseli. És a hazai fesztiválpiacon is azt kell, hogy mondjam, hogy a csúcs teljesítmény a maga finomságával és művészi mi voltával.
Helyszíne Pannonhalma?
Ez Pannonhalma, és alapvetően Arcus Temporum az azt jelenti, hogy időívek, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás terén próbálunk hidakat verni, egyfelől klasszikus művészek és kortárs alkotók, másrészt a hívő ember világában otthonosan mozgó, és abban kevésbé otthonosan mozgó, de kultúrát örömmel befogadó emberek között. És minthogy ez a fesztivál most már kilépett a nemzetközi színpadra, azt gondoltuk, hogy ennek a kilépésnek a legjobb startja az éppen Rómában volna, és a Római Magyar Akadémia segítségével hát egy ízelítőt hoztunk el az idei programból. Mendelssohn és Jörg Widmann zenéi szerepeltek a koncerteken, és ebből most a Korosi Kvártett előadásában, illetőleg Kizsolt organoművész előadásában egy koncertet hallgatunk meg.
Erősödik a római bencés jelenlét, idézi a hajdonkorát. Te tudod, mire gondolok, és kire gondolok?
Én tudom, a rendkívül büszkeség, de a hazai egyházunk számára, hogy Fehérvári Jákob bencés szerzetes, a Szent Anzelm Egyetem, Pápai Egyetemnek a rektora, aki ő Rómában tanult, liturgikát végzett, és tudjuk, hogy ez az egyetlen pápai jogú liturgikus intézet. Magyarul, ha valaki ma a liturgiával kapcsolatban legmagasabb szinten pápai elismert egyetemen szeretne tanulni, akkor az Anzelmon tanul. És hát ez nagyon, nagyon fontos dolog, hogy szerzetesek vezetik, bencések ezt az egyetemet, és hogy a tavalyi, az elmúlt idő osztrák rektora után most Jákó atya magyar rektora.
ez a jelenvalóság, de a régi római magyar jelenvalóság szintén egy jeles személyiséghez kötődik. Gellért atya.
Nekem még szerencsém volt, az a megtiszteltetés volt, hogy ökumenikus teológiát Gellért atyától tanultam.
Én is. Talán 10 éve előtte, de igen.
És Gellért atya nagyon fontos volt, mert hogy ő 1951-ben, amikor még a 40-es években kikerült, azzal szembesült, hogy honfitársaink elhagyják Európát, Magyarországot, és az új világba indulnak, azon gondolkodott, hogy mit adjon a kezükbe útravalóként. És azt mondta, hogy a nyugat nyelvére lefordított új szövetséget fogom útravalóként velük adni. A békés dalos fordítás volt az, mert az 50-es évektől egészen a 2000-es évek elejéig a katolikus hívő gyakorlatunkat meghatározta. És utána egy ugyancsak egy magyar bencés, aki Rómában él, Simon László atya fordította le 50 év elteltével az új szövetséget a maga biblikus professzor tudásával, tapasztalatával és kiemelkedő nyelvi érzékével, úgyhogy ennyi idő után most a bencés kiadón keresztül egy megújult nyelvű, rendkívül mély és nagyon pontos fordítást tudunk újra a magyar katolikusok kezébe adni.
Biztos, hogy sok szempontból pontosabb, meg azóta annyi minden nyelvi felismerés is történt. Másik oldalról pedig annak a békés darosféle fordításnak van egy olyan íze, egy olyan zamata, meg egy olyan kor köt hozzá, amit én nem szívesen cserélek be. Tehát a legelső szentírásom, ami magyar nyelvi, amihez hozzányúlok, a békés dalos. Szép kötéssel, és ha azt olvasom, akkor az visszazeng benne az én 7 évtizedem.
Nem szabad megversenyeztetni ezeket a fordításokat, hanem azt mondom, te is ezt gondolod, hogy gazdagságként kell tekinteni az egymás mellettiségükre. És az első új szövetségünket azt hiszem, hogy nem felejtjük el. Én legalábbis nem felejtem el, ez békés dalos új szövetség, ott van velem minden nap. Amikor pedig azt szeretném, hogy egy kicsit valami kihozzon a sodromból, a megszokott fordulatokat egy kicsit szeretném más fényben látni, akkor pedig a László atya fordításához nyúlok, mert olyan a fordítás, mint amilyen Isten igéje, mindig meghökkent.
Igen, igen. Beszéltünk itt a liturgiáról, és ha most itt magunkra tekintünk, akkor velem szemben itt a stúdióban egy fiatal bencés atyát látok, méghozzá, hogyan mondjam, bencés reverendában, hogyan mondjátok ezt ti?
Szerzetesben vagy habitusban.
Habitusban, fekete bencés habitusban. Így érkeztél a rádióban, most amikor ma délután 5 óra tájt járunk. Milyen érzés Rómában az utcán reverendában, habitusban járni, mint egy szerzetes?
Hát én úgy éreztem magamat, mint hogyha monostorban járnék, mert...
Kint az utcán,
mert nagyon otthonosan éreztem magamat. Teljesen természetes volt az, hogy itt Rómában, szerzetes ruhában járok. Sok közösségnek különböző hagyománya van, azért mondjuk Budapesten nem mindenki hordja a szerzetes ruhát. Itt pedig valahogy így legtermészetesebb helyzet, és nagyon érdekes volt, hogy hogyan reagálnak erre az emberek. Mert 2 különleges tapasztalatom volt, lenyűgözött az a gyors folyosó, ha szabad így mondani, amelyen itt a Szentpéter bazilikához indulnak a zarándokok.
Amit úgy hívok, hogy zarándok folyosó.
A zarándok folyosó.
Igen.
Mert az, hogy a zarándokok számára egy elkülönített, csak nekik szóló út, egyenes út vezet a bazilikába, én ezt fantasztikus élménynek tartom, és csodálva néztem őket.
Azt jó, hogyha tudjuk, hogy ennek az elődjét 600 előtt egy jó nevű bencés pápa készítette, Nacel Geger pápa, aki a zarándokokat a hittól, a Tiberis hittól oda vezette a régi Konstantin Szentpéter bazilikáig, egy zárt, fedett portikusz alatt, és ezt nevezték el Portikus Sancti Petrinek. Ennek a mostani modern variánsa ez a zarándok folyosó.
Szóval a zarándok folyosót csodálva néztem, és mellette Henrik atyával sétáltunk, és 1 órán belül 2-szer megállítottak bennünket, előbb egy fiatal pár kért áldást, utána pedig egy fiatal ember Szent Péter bazilika előtt azt kérte, hogy hagyjonjon meg. És ez 2 dologról szól, hogy az embereknek itt, a zarándokoknak erre a lelki megújulásra, Isten jelenlétére óriási szükségük van. És hogy hogyan ismernék fel, hogy ki tud nekik segíteni a szomjúságuk betöltésében, ha nem hordjuk a szerzetes ruhát. És számomra ez, ahogy Ferenc pápa mondta, a gyónó az maga tanúságtétel Istenről a saját bűnbánatával. És a gyóntatónak oda kell figyelnie erre a tanúságtételre, amely a bűnvallomást tevő emberből fakad. És számomra ugyanez a nagy, mély tapasztalat volt, hogy az áldást kérő ember, a gyónási lehetőséget kérő ember Isten jele számomra, pap számára, mert ő mutatja azt, hogy mit jelent a megtérés.
Még hadd kérdezek tovább, mert olyan jó ízű a beszélgetés, Isten egyen hála. A benzésség egy külön világ, főként így jezsuita oldalról nézve, ahol mi nagyon-nagyon szervezettek vagyunk, fölülről lefelé, minden-minden összefügg. Viszont a benzésség kezdettől fogva monostorokba, önálló monostorokba szerveződik, amelyeket testvéri kötelékek tartanak össze. Ha tudnál erről pár szót mondani a mostani magyarországi, meg világszintű magyar bencés valóságról.
Ugye Panohama 1000 éve itt van Magyarországon, és azt gondolom, hogy ennek a bencés fejlődésnek minden szakaszát átélte. Ha csak egy utalás, hogy a tatárjárás előtt 80 önálló bencés monostor volt a Kárpát-medencében, 10-12 fős közösségek, akik egy ugyanazt a nyelvet beszélték, nyilván ugyanúgy latinul imádkoztak, ugyanazt a regulát követték, és egy testvéri, baráti szövetségben voltak, de semmilyen szervezet nem fogta őket kötelező erővel össze. Majd a 16. század elején 1500-ban jött létre a magyar kongregáció a világon másodikként, ahol azt mondták a Kárpát-medencével lévő bencések, hogy a szeretetnek a kötelékével fogjuk össze, és hozunk létre egy ilyen uniót. Majd aztán a 19. századon keresztül létrejöttek, egészen addig létrejöttek az úgynevezett kongregációk, amelyekben a mi magyar bencés kongregációnk is szerepel. Ez jelenleg 5 önálló monostorból áll, és ezekben a monostorokban ugyanazt a regulát, ugyanazt az imádságot követve, végezve Istennek szolgálunk, és őrizzük azt a nagy ajándékot, ami az első évezredből jön, hogy a monostornak önállónak kell lennie, mint gazdaságilag, mint a jövő képét tekintve, tehát annyi szerzetessel kell rendelkeznie, hogy Isten segítségével azt remélhessük, hogy képes fenntartani önmagát. Magyarországon jelenleg Panohalma, Tihany, Győr, önálló monostor, aztán van még São Paulo-ban, aki ugyancsak egy magyar alapítvás és a magyar bencés kongregációnak a tagja, és éppen az önállóságra készül a Bakonybéli bencés közösség, és hát van még egy olyan közösség, aki Panohalmától függő helyzetben van, ez a Budapesti Tanulmányi Háznak a kis közössége.
Mi kell az önállósághoz?
Alapvetően a szerzetes jogerről rendelkezik 12 örökfogadalmas szerzetes, illetőleg az a képesség, hogy a monostor a szerzetes közösség fenntartásáról tudjon gondoskodni. Én azt gondolom, hogy 2012-ben volt az legutoljára az, hogy két közösségünk, Tihany és Győr önállóvá vált, hiszen rendelkeztek ezekkel a feltételekkel, és a nagy, az azt megelőző nagy közösség, hát Panohami főapátság nagy szerzetes közössége együtt hozta azt a döntést, hogy ezt a két házat önálló monostor szintjére emeli. Most ezelőtt állunk egyébként Bakonybélben, de ez a bakonybéli testvéreknek a kérésének lesz a függvénye, hogyha ők azt kérik a Panohami konventtől, akkor Isten segítségével ők is az önálló státusra emelkedhetnek, és a testvérek akaratából, mert a szerzetes közösség szavaz róla.
Drága jó édesanyámmal, akinek hamarosan lesz az egyéves tranzitusza, hazatérésének az emléknapja, jártunk ott az ő egyik utolsó zarándok útján. Ketten Bakonybélben együtt imádkoztunk, meghívtuk bennünket az ottani atyák ebédre, és utána egy nagy séta hátul a kertben. Tehát imádság, az asztalközösség, és utána a laboratórium, a dolgozás, a munka világa. Mit tud adni ez az új, régi, ősi, egyszerre mind a kettő ág az egész magyar bencészségnek, Bakonybél?
Én tanúja voltam, amikor 1999-ben elindult ez a közösség, ugyancsak a szerzetes közösség döntéséből, és amit eleve ez a 1000 éve megszentelt hely tud adni a Bakonynak a mélyén, Bakonybélben, a civilizációnak a pörgésétől, legalábbis az erdőkön keresztül óvva, távol, és egy olyan közösség, amelyben hát 12-en élnek, az, hogy egy nagyon emberléptékű, egy kis közösségre szabott helyen, csendben, Isten jelenlétében élni, és azt a bencés hagyománynak azt a vonását ugyan ismét felmutatni, hogy mi itt vagyunk, a stabilitás ehhez a helyhez köt bennünket, itt maradunk, és minden szomjazót, minden csendre vágyót, az Isten igéjére vágyót, és az Isten igéjével találkozni vágyó embert várunk a monostor közelségébe, hogy ők is időzzenek el a mi jelenlétünkön keresztül Isten jelenlétében. A kert, a monostor fizikai környezete az ugyancsak egyfajta közvetítő elem a maga csendjével, szépségével, a teremtett világ szépsége Isten a teremtő szépségére mutat rá, és ebbe olyan szívesen fürdőzünk bele manapság, és a szeretetes közösség Bakonybélben a tudományos munkája mellett a csendnek a megtapasztalását kiállja fel újra meg újra. És ahhoz, hogy a hívő közösség számára mi fel tudjuk kínálni a csend tapasztalatát, ahhoz nekünk is tudnunk kell, hogy mi az a csend. Azaz, hogy a közösségnek is át kell élnie a saját csend tapasztalatait.
Még lenne egy kérdésem. A bentés közösség, mint egy nagyobb család működik. Fiatal belépők, a derék hadatjárók, illetve az idősek, akik már csak imádkozni tudnak. Mit jelent számotokra az idős bentés atyáknak a jelenléte a monostorokban?
Ja, a család modellből következik, amelyet Szent Benedek első monostoraiban is megvalósított, hogy több generáció él együtt, és a stabilitás ugyanazon négy fal közé köti őket. Magyarul egymás üdvösségének a munkálói vagyunk, a jelenlétünkkel. És Benedek még egyet mond. Azt mondja, hogy az apátnak különleges gondja legyen az idősekre és a betegekre, és ezt meg is indokolja, mert azt mondja, hogy az idős testvérekben, a betegekben is Krisztus különlegesen van jelen. Egy bencés monostor az Krisztus központú, és pont az időseken keresztül valahogy Krisztusnak a nagyon különleges jelenlétére bukkanhatunk. És még egyet mondok, hogy egy bencés közösség az családként működik. És ha idős szerzetesek az imádságuk mellett azzal a különleges jelenléttel gazdagítják a szerzetes közösséget, amivel egy idős ember a családot képes gazdagítani, a szavakon túli jelenlétével, az, hogy az asztal mellett egymás mellett ülünk, az, hogy a kávézóban együtt vagyunk, hogy egy idős szerzetesnek van ideje, mert őt már nem köti a munka, a hétköznapoknak a forgataga a közösség többi tagjára. És ezt nap mint nap átéljük, hogy milyen gazdagító az idős szerzetesek jelenléte, és Istennek legyen hála, a panahami közösségben most a 80-on túli idős szerzetesek is nagyon jó egészségi állapotnak örvendenek, és ilyen módon a közösségnek élő tagjai, és hát az a példa, ahogyan ők jelen vannak a liturgián, az pedig a fiatalokat, akiket sok munka meg gond adott esetben leköt, nagyon-nagyon biztatják.
Kedves Kondrád atya, köszönöm a beszélgetést, áldott római tartózkodást, ma este együtt hallgatjuk a szép zenét, aztán majd jó ízű hazatérést és üdvös találkozást a kisded Jézussal. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy részese lehettem a beszélgetésnek.
A Dejcsics Kondrád bentés atyával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen. Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. A mai evangéliumi részben Jézus a jeruzsálemi templomban tanít, de jelenléte és tanítása kérdéseket ébreszt. A vallási vezetők nem tudnak mit kezdeni vele. Nem az elhangzó tanítás érdekli őket, hanem a tanító hatalmának eredete. Arra kíváncsiak, hogy ki adott Jézusnak felhatalmazást, engedélyt ahhoz, hogy a szent helyen tanítsa a népet, tehát valójában nem foglalkoznak a tanítás igazság tartalmával, hanem csak a saját tekintélyüket véltik. Jézus válaszol egyértelműen, azaz nem kezd el isteni származásáról beszélni nekik, hanem visszakérdez. Honnan származott keresztelő János küldetése? A vallási vezetők még a helyzet mérlegelése után sem mernek egyértelműen állást foglalni a kérdésben, mert az érdek és a félelem vezeti őket. Az adventi időszak lehetőséget ad számunkra, hogy megvizsgáljuk, milyen lelkülettel közeledünk Jézushoz. Nyitott szívvel vagy elutasítóan? Készen állunk-e a változásra? Talán elzárkózunk, mert kényelmetlen az igazság? A hit nem puszta tudás, hanem döntés, annak elismerése, hogy Jézusnak hatalma van az életem felett. Engedem-e neki, hogy formáljon, vezessen, sőt, akár átírja emberi terveimet. Jézus hatalma ereje nem erőszakos, hanem irgalmas. Nem ránk erőlteti magát, hanem felkínálja a változás, a megújulás lehetőségét. Ha hiszem, hogy Jézusnak isteni hatalma van, akkor miért ne engedném, hogy az ő ereje és kegyelme működjön bennem?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Érseki Szent Mise keretében áldotta meg tegnap a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor érkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezeren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatásra számolva 40 millió forint felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A katolikus Karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve árul adománykártyákat, valamint őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna kész lemondani a NATO csatlakozásról, jelentette ki az ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le a NATO tagsági törekvéseiről. Nem tárgyalt Moszkva és Washington a koreai modell alkalmazásának lehetőségéről az ukrajnai konfliktus rendezésében, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója egy moszkvai televíziós műsorban. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanebben a tévéműsorban közölte, hogy Oroszország az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok, nem pedig Európa megközelítését tartja szem előtt. Tegnap Berlinben ültek ismét asztalhoz az ukrán és az amerikai delegációk a háború lezárása érdekében. A találkozó a felek között több mint 5 órán át tartott, amit az amerikai fél kifejezetten jónak értékelt. Steve Witkoff az ex-közösségi portálon számolt be a német fővárosban tartott egyeztetésről, amin Witkoffon kívül Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump veje Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna delegációi vettek részt. Jelentős előrelépés történt, és ma ismét találkoznak, közölt az amerikai elnök külön megbízottja, de részleteket nem árult el. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner YouTube csatornáján közzétett interjúban. A kormányfő kiemelte, valami új rajzolódik ki a világpolitikában, a NATO két pillére az amerikaiak és az európaiak élesen eltérő dolgokat mondanak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok békét akar, Európa pedig háborút, és a kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. Összesen 1 millió 600 ezeren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, közölte Facebook bejegyzésében a kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről, és ennyi kérdőívet visz magával ezen a héten Brüsszelbe. Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a jelenlegi heti 4 járat helyett napi összeköttetés lesz a két főváros között. Ezzel Budapest a 4. uniós fővárossá válik, amely közvetlen napi járattal kapcsolódik Pekinghez. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég ma is, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, szitálás előfordulhat, helyenként nagyobb intenzitással is, a szél nem élénkül meg. A csúcshőmérséklet délutánra 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Műsorismertetésünk következik, de előbb a Stebról a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István és Birincsik Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Abraham Lincoln-tól származik, és így hangzik: a legtöbb ember körülbelül annyira boldog, amennyire boldog akar lenni. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő fél órában. Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk hamarosan, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Tóth Árpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondja el. 7.45-től Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Szent Mária krucifixa életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. 7.50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, 8 órától hírek, és ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést a programajánlónk előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas december 15-ét kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Kun Renáta reumatológus főorvossal a mozgáskoordinációs zavarral élők fájdalmának enyhítéséről beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Régen volt már, mikor találkoztunk, igen, ugye? Úgy mutatom be, mint reumatológus főorvosnő, mozgásszervi betegségekkel foglalkozott, osztályvezetője volt hosszú ideig a Szent Ferenc Kórházban rehabilitációs részlegnek. Csak nem 20 évig gyakorolta, illetve most is gyakorolja tulajdonképpen ezt a hivatást. Annyi hirdetést olvasunk, hogy ne éljen együtt a fájdalommal, ilyen-olyan kezelést lehet alkalmazni, ez úgy benne maradt az ember fejébe, így szóba is hoztam még az élőadás megkezdése előtt, és akinek fájdalmában mindenbe kapaszkodik, úgyhogy a mozgás koordinációs zavarral rendelkező fájdalmának az enyhítéséről beszéljünk, mert azért rengeteget változott a fájdalom enyhítésének a módszere, gyakorlata.
Nagyon sokat változott, de igazából az lenne a fő cél, hogy minél hamarabb észrevenni, és minél hamarabb elkezdeni kezelni, és ennek a leges legjobb terápiája a mozgásszervi problémáknak, hogyha elkezdünk megfelelő életmódot élni, azaz megfelelő testsúlyt elérni, illetve megfelelő mozgás tartományt megtartani, függetlenül attól, hogy fáj vagy nem fáj az az ízület. Én ezt mindig abszolút mértékben kihangsúlyozom a pácienseimnek, hogy attól függetlenül, hogy valakinek fájnak az ízületei, attól még mindenféleképpen jó az, hogyha az ízület körül lévő izomzatot megfelelő tónusba tartja az ember, mert azzal stabilizálja az ízületeket.
Tornáztatni kell az izmokat elsősorban.
Mindenképpen, ugye? Mert az ízület stabilitását az izom adja, és hogyha az izom éppen azért, mert a fájdalom megvan, és elveszíti a tónusát, akkor még rosszabb lesz, mert az ízület még instabilabbá válik, és ott az ízületben lévő alkotó anyagok, tehát az üvegporc az ízület felszínén, a térdízületben pluszban a rostosporc, ami ugye a különböző terheléseket csökkenti ahhoz, hogy az ízület megfelelően tudjon mozogni, hogyha ez a stabilitás nincs meg, akkor az ízületi kopás, tehát a porcoknak a kopása az még intenzívebbé válik. Tehát kezdjük azzal, hogy mozgás meg a testsúly csökkentése, illetve az ideális testsúlynak a betartása vagy megtartása. Ha viszont már kialakultak a problémák, ugye akkor szoktuk a különböző stádiumokban mondjuk egy ízületi kopást felosztani, és akkor kezdődik mondjuk egy alap porcépítő terápiával, tehát a fájdalomcsillapítót én mindig azt szoktam mondani, hogy a fájdalomcsillapítót addig szedjük, amíg nagyon intenzív a fájdalom, utána már nem szabad szedni, mert igazából az ember csak hozzászokik. Bevesz egy fájdalomcsillapítót, elmúlik a fájdalom.
Csökken, de nem szünteti meg a lapot.
Igen, tehát itt igazából tüneti terápia, szoktam mondani a betegeimnek, hogy amíg szedi a fájdalomcsillapítót, addig nem fáj, de utána minden visszajön, tehát fájdalomcsillapítót meg nem lehet állandóan szedni.
Tehát akkor jönnek a porszépítő megoldások.
Igen.
Ezeknek több fajtája van,
ugye? Első kiindulási pont az mindig valamilyen porcépítő, tehát valamilyen kondroitin szulfát, vagy glukózamin szulfát.
Gyógyszer?
Ezek gyógyszerek, igen, illetve gyógyhatású készítmények, mindegyiket lehet kapni recept nélkül a gyógyszertárakba.
Emellé nem kell társítani például ilyen fizikoterápiás beavatkozás?
Hát ez csak az akut fájdalomban. Vegyük alapul, hogy mozgás,
igen,
testsúly ideális, és ezekre lehet még pluszban ráépíteni ezeket a különböző terápiákat, de a mozgás szervi panaszok, azok nem olyan, mint egy torokgyulladás, hogy elkezdődik, aztán utána beszélünk egy antibiotikumot is elmúlik. Tehát ezt se értik meg a pácienseimnek a nagy része, hogy az, ahogy az ember két lábra állt, már rögtön kapott egy olyan terhet, hogy gravitáció, és az ízületei azok így is úgy is bármit is csinál, így is úgy is kopni fognak, mert ha fekszik, akkor az izom gyengül el, és emiatt lesznek ki ízületi problémák, ha pedig áll, és különböző mozgástevékenységet végez, már a gravitáció is koptatja az ízületet, tehát ez ellen nincs orvosság.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a mozgáskoordinációs zavarral élők fájdalmának enyhítéséről beszélgetett dr. Kun Renáta reumatológus főorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hírek következnek az utakról az utinform.hu információi alapján. Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolatfelújítási munkák folynak, a 35-ös és a 46-os kilométer között jelzőőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A 306-os főúton Miskolc belterületén a Várközi úti és a repülőtéri úti csomópontnál a 2-es és a 3-as kilométer között a jelzőlámpákat korszerűsítik, a munkálatokat sávlezárás mellett végzik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Peres, ködös lesz az idő. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma is borongós, perhes, ködös időjárásban lesz részünk, szitálás, ködszitálás továbbra is előfordulhat, míg napos időszakokra csak a hegycsúcsokon nyílik esély. A déli eszél gyenge, néhol mérsékelt lesz, kora délután 4 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén marad a borongós, helyenként tartósan perhes, ködös idő, kisebb szitálás továbbra is előfordulhat. Hajnalban -1, +4, kora délután 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán többfelé elvékonyodhat, szakadozottá válhat a felhőtakaró, rövid napos időszakok is lehetnek. Emellett azonban borongós, nyírkos tájakkal is találkozhatunk. A déli délkeleti szél gyenge, északnyugaton néhol mérsékelt élénk lesz, a legmagasabb hőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Csütörtökön az ország túlnyomó részén ismét borongós szürke idő körvonalazódik, de egyes tájakon felszakadozhat a felhőzet, előbújhat a nap. Gyenge eső, szitálás néhol előfordulhat, a délies légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű. Orvos meteorológia, ma is marad a frontmentes időjárás, a magasban áramló enyhébb légtömeg okozhat csak melegfronti panaszokat, főként fejfájást, migrént, keringési problémákat a fokozottan érzékenyeknél. A fényszegény, sokfelé nyírkos időben romlik hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz hő és komfortérzetünk. A hidegebb reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, ahol rövid időre kisüt a nap, az ott élő komfortérzete átmenetileg javulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés, meteorológia, ma is borongós, szürke, többfelé tartósan párás, ködös időben lesz részünk, emiatt jelentősebb mértékben romolhatnak a látási viszonyok, helyenként akár 50-100 méter alá is lecsökkenhet a látótávolság. Jelentős csapadék sehol sem várható, de szitálásra, kötszitálásra sokfelé számíthatunk, illetve a fagyos részeken ónaszitálás is előfordulhat. Emiatt nedves, vizes, csúszós, kezdetben akár síkos, jeges útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
Tóth Árpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapja debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagyújság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól a Hatvani Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárával választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Mária Krucifixa, ferences harmadrendi. Nápolyban született 1782-ben, és ott halt meg 1826. december 15-én, 44 éves korában. Mielőtt édesanyja világra hozta, egy jámbor ferences szerzetes megjövendőlte, hogy leánya tagja lesz a ferences világirendnek, és egykor nagy szentként fogják tisztelni, és azt is megjósolta, hogy ha felnő, béna lesz. A jövendőlések szóról szóra beteljesedtek. A keresztségben Mária Józsefin nevet kapta. Aztán a Zárdában nevelkedett, és korán tanújelét adta az imádság iránti nagy szeretetének. Rendkívüli látomásai voltak, s elhatározta, hogy egész életét a kolostorban fogja tölteni. 13 éves korában a szülei hazavitték, hogy segítsen a háztartásban és fiatalabb testvéreinek a nevelésében. Szívesen segített nekik, de amikor észrevette, hogy szeretnék férjhez adni, könnyek között kérte Istent, hogy bocsásson rá valami testi betegséget, ami őt képtelenné teszi a családi életre, a házasságra. Hamarosan izomgyulladás érte és lebénult, csak mankóval tudott járni. Továbbra is hű maradt ájtatossági gyakorlataihoz. Minden házi munkát elvégzett. Mindig derűs és vidám volt. Családjuk végül is egy imádságos kolostorra hasonlított. Egy imádságos otthonra. 1802-ben fölvették a ferences világi rendbe. Ettől kezdve nyilvánosan is viselte ruhájukat. Beöltözésekor az Úr Jézus sebeiről elnevezett Mária Crucifixa nevet kapta. A keresztre feszítettet jelent ez a szó, Jézus, akit keresztre feszítettek, Crucifixus, és a női alakja ennek a szónak, Crucifixa. Valóban átélte Jézus megfeszítését. Testi fájdalmai egyre növekedtek, lelkében pedig sok fájdalmat okozott az ördög. Odahaza kis kápolnát rendeztek be neki, itt hallgatott szentmisét is. 1826. december 15-én hunyt el. A nápolyi Szent Lúcia templomban temették el. 1842-ben indították el szenti avatását. Nem könnyű a kereszt hordozás. Imádkoznunk kell azért, hogy a keresztet Jézussal együtt tudjuk viselni, együtt hordozni, őtőle kérjünk erőt. Tehát sokat imádkozzunk a szenvedés elviseléséért, talán ilyen szavakkal. Mindenható örök Isten, te előre látod minden ember útját. Ezek az utak sokszor magasba meredő hegyeknek tűnnek. Az utakat keresztek szegélyezik, melyeket nekünk kell hordoznunk. Így válik életünk vándorútja keresztúttá. Odafenn azonban te válsz reánk, mennyei atyánk. Utunkra kísérőt adtál mellénk, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, akit szeretsz. Ő egy lett közülünk, testvérünk lett. Ő maga megy előttünk, nehéz keresztjét hordozva, mint halálig engedelmesen. Saját keresztünkkel őt akarjuk követni, hogy általa szentelődjék a mi keresztünk is. Atyánk, Jézus halála által adj erőt nekünk az élethez. A kegyelmeket, melyeket az ő vére szerzett nekünk, fordítsd felénk, vándorok és betegek felé, az élők és kedves elhunytjaink felé, és mindazok felé, akik irántad való szeretetből jót tettek velünk. Vegye hát fel mindenki a maga keresztjét, és hordozza a hegyen fölfelé, a mindenható Isten nevében, Jézus segítségével, az örök élet reményében. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.